Urunk, kihez mehetnénk máshoz, hiszen örök életnek beszéde van te nálad, és hiszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Amen. Kedves testvérek, kedves kollégák, a mai igét olvasom a Prédikátor könyvének 5. részéből, a 9. verstől. Aki szereti a pénzt, nem elégszik meg a pénzzel, sem a jövedelemmel az, aki szereti a vagyont. Ez is hiába valóság. Ha szaporodnak a javak, szaporodnak a fogyasztói is, mi haszna van hát belőlük a gazdának? Legfeljebb annyi, hogy szemlélheti. Édesen alszik, aki dolgozik, akár keveset, akár sokat eszik. A gazdagok ellenben nem hagyja aludni a jól lakottság. Van egy fájdalmasan rossz dolog, amit láttam a nap alatt. A gazdája rovására őrizgetett gazdagság. Az ilyen gazdagság elveszett valamilyen rossz számítás miatt, és a fia születik, annak semmi sem marad. Ahogyan világra jött anyja méhéből, mezítelenül úgy megy el ismét, ahogy jött. Semmit sem kap fáradozásáért, amit magával vihetne. Ez is fájdalmasan rossz dolog. Ahogyan jött, ugyanúgy kell elmennie. Mi haszna a céltalan fáradozásából? Hiszen egész életében sötétben eszik, és sok bosszúság, betegség és háborgatás éri. Rájöttem tehát, hogy az a jó és szép, ha az ember eszik, iszik és élvezi a jót minden fáradozása nyomán, amivel fárad a nap alatt egész életén keresztül, mert Isten adott neki, mert ez jutott neki. Ha pedig Isten valakinek gazdagságot és kincseket is adott, és megengedte neki, hogy azt élvezze, kivegye belőle a részét, és örüljön fáradozása eredményének, ez Isten ajándéka. Az ilyen nem sokat gondol élete múlásával, mert Isten megengedi, hogy szívből örvendezzen. Biztos eljutott hozzánk az a hír, vagy az a gondolat, ami minden ősz elején bekövetkezik, hogy a teremtés hete van. Sokan elgondolkoznak, sokan megkérdezik ma is, hogy hát mi szükség van a teremtés hetére egyáltalán. Miért kell erre külön megemlékezni akkor, amikor egyébként is a Biblia elején azt olvassuk az Édenkertbe állított első emberpárnak, azt mondja Isten, hogy művelje és őrizze a kertet. Miért kell akkor külön felhívni a figyelmet, ugye a 21. század elején arra, hogy ezt az igét tartsuk be, vagy éljük meg. Sokan azt mondják, hogy talán el is túlozzák azok a teológusok, akik ezzel foglalkoznak, mindig csak erről beszélnek, és már az evangélium a háttérbe szorul. Én úgy nőttem fel, hogy gyerekkoromtól fogva mindig a reformátusok lapja bírálták emberek, elmondták, hogy nem erről kéne írni, kevés benne az ige, sok a kép, és a többi nagyon sokféle gondolat volt. Most a napokban újra feljött ez a vita, ennek kapcsán, hogy hát már az öko mozgalomról, gyülekezetekről már sokkal többet hallani, mint az evangélium és a reformátusok lapja, és erről ír, és lett erről egy ilyen lelkészi blogba egy vita, hogy hát tulajdonképpen így van-e, vagy nem, vagy kell-e írni erről, vagy nem. Másrészt pedig ott van az a felelősség is bennünk, hogy igen, fontos felhívni a figyelmet, hiszen érezzük azt, hogy vannak gondok és problémák a klímában, az egész föld kerekséggel kapcsolatban, és talán egy kicsit a hívő emberek azért is vannak távol ettől a gondolat, vagy távolabb, mert ezek a zöld mozgalmak, ezeknek mindig van valami politikai színezetű gondolatok, és így aztán ezzel a gondolattal ki is vetik a gondolkodási módjából. A Prédikátor könyve pedig nagyon sajátosan fogalmazza meg, egy kicsit párhuzamos történetként futva ezzel, hogy a gazdagság az nem megnyugtató, hanem sokszor egyenesen nehezebbé teszi az életet, de azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy lehet egyébként élvezni a természet adta javakat, és azt lehet ezzel jól élni. Az biztos, hogy a kert maga az egy szimbólum lesz, a bekerített kert, amit művelni és őrizni kell. Ha belegondolunk akár a gyerekkori kertjeinkre, nekünk a parókián egy nagyon jól elhatárolt kert volt, amit édesapám művelt főleg, néha mi is, de inkább ő. És az mindig úgy tekintettük, hogy ha oda bemegyünk, ott valamit kell tevékenykedni, mert biztos, hogy van néhány szál gaz, vagy le kell szedni a gyümölcsöt, vagy ki kell írtani a málnának a burjánzását. A kert az egy szimbólum volt, ott azt művelni kellett, különben elgazdosodott és elburjánzott. És egyfajta kertről beszél, a szimbólumként is, mint élettéről, minőségről is, egyfajta ajándékként is Isten az életünkben, amivel megajándékoz bennünket azzal a térrel, ahol mi is munkálkodhatunk. Biztos többeknek van ilyen kertje otthon. És hát ennek a megvédése, ennek az őrizése, művelése a legfőbb feladat, és hát most ugye kijöttünk ide a teológia dolgozóival, tanáraival és a diákjaival. Ez is egy ilyen, kicsit ilyen kertszerű, hiszen egyik nagy érték ennek az épületnek maga a kert, hogy tényleg az ember kettőt lép, és már kim van a természetben, elég nagy kert van itt hátra, majd ezt is meg lehet nézni, és hogy ezt is majd művelni és gondozni is kell, mert nyilván, hogy nem mindig szép, ha nincsen gondozva. És nagyon sok olyan hívó szava van a teremtés hetének, illetve az ezzel való foglalkozásnak, a megőrzésnek is, ami ma nagyon népszerűek. És nyilván nem is tudom mindet felsorolni, meg nem is tudjuk kielemezni, de ilyen szavakkal találkozunk sokszor, hogy környezettudatosság. Hogyan tudom megélni úgy az életemet, hogy figyelek a környezetemre. Vagy a globális szót most nagyon sokszor emlegetjük, hogy globális felmelegedés, globális gondok vannak a világban. Ez is a figyelemre, az őrzésre, a felelősségre utal. De ha csak ilyen egyszerű szavakat veszünk, hogy természetnek a közelsége, az milyen fontos, vagy a természetnek a szeretete, az mennyire ott lehet az életünkben. És a példabeszédek könyvének 8. részében van egy nagyon szép rész, amikor a teremtésről beszél az ige, és ott azt írja, hogy amikor Isten teremtette a világot, akkor így írja le, nagyon könnyeden írja, hogy szinte egy játszott a teremtmény, a teremtett dolgokkal. Hogy a bölcsessége az ezekben a természetnek a szépségeiben is meglátszik. És hogy ezt hogyan tarthatjuk fenn, hogyan lehet fenntartani ezt a fejlődést, ezek ugye a mai életnek a nagy kérdései. És hát érdekes ennek a tematikája, hosszan lehetne erről beszélni, vagy mélyebben is. Ugye ebben az évben egy kislány lett ennek a mozgalomnak, egyáltalán a környezettudatosságnak és a különböző konferenciáknak, tanácskozásoknak az ikonikus személye, ez a Greta Thunbergnek hívják, egy svéd kislány, 13 éves, és ő mondott néhány ilyen nagyon karakteres mondatot, és ugye elgondolkodtam, én érdekes, hogy a sok tudós, a nagy elmék, a nagy koncernek, azok egy kislánynak a mondataira figyelnek, ez majdnem ilyen kicsit bibliai gondolat, hogy a gyermek az milyen fontos dolgokat mondhat ki, előtérbe van helyezve ez a kislány, sok konferencián az ő mondatait elemzik. És hát mire hív bennünket ez a teremtés hete? Van egy füzet is, amit ezek az ökogyülekezetek állítottak össze, az az idén a neve, vagy a címe ennek az interneten is megtalálható füzetnek egyébként, hogy hála és felelősség, és ahogy az ima hét szokott lenni, minden napra vesz egy témát, egy imádsággal, egy gondolattal, és nagyon szépen veszi végig a természet iránti felelősségnek a dolgait ez a segédanyag, még ifikre is ad segítséget. És hát mi az, ami fontos nekünk ma ebből, a Prédikátor könyvével együtt. Az egyik mindenképpen a hála. Amikor az ember hálát ad a gyümölcsökért. Nem véletlenül ősszel van a teremtésnek a hete, amikor beérnek gyümölcsök. Lehetne tavasztal is, amikor elindulnak. De nyilván, hogy egy ősszel a gyümölcsöknek a sokasága, a beért termések, az sokat jelent az emberek számára, számunkra is. És van ebben a szóban, ebben a szép magyar szóban, egyébként a latin kifejezésben is egy nagyon szép kettősség, a hálaadás, az ugye egy ige is elrejtőzik benne, az adásnak a motívuma. Hogy valamit adok azért, mert kaptam Istentől, a gyümölcsökért, amit Isten adott, azokért hálát adok. De az részemről is, részünkről is egy akció, egy tevékenység, azt, hogy én ezt adom, és ezzel én is mozgok, és ezzel én is valamit kifejezek. Aztán ilyen az öröm is, amikor betölt annak az öröme, hogy mennyiféle gyümölcs lehet az életünkben. Ha nincsen gyümölcs, azt is megérezzük, és azt is megérezzük, amikor van gyümölcs. És hogy akkor kimegy az ember a kertjébe, és maga szed a paradicsomból, vagy a paprikából, vagy a szilvából, vagy az egresből, akkor öröm tölti el, mert az a termés az beérett. És így van egyébként az életünkben, hogy beérnek dolgok. Én rácsodálkoztam egyik nap, bejött Erikának a lánya, és találkoztam vele, és mondja Erik, hogy már egyetemistát, még itt ilyen hetedikes, nyolcadikasként rohangált, és most már egyetemista. És hát ez is egy ilyen beérés, hogy igen, valaki megérik az életében, és betölti. És a másik szó pedig a felelősség, amiben benne van a figyelem is, a rácsodálkozás is, a Teremtés hete arra hív bennünket, és a Prédikátor könyve is, hogy igenis lehet élni a javakkal, rácsodálkozni a természetnek a szépségére, ahogy itt már ti is észrevettétek ebben a teremben, mindenki oda ment az ablakhoz, tényleg a nagy előnye és öröme, az ember beül áhítatra, nem is kell elkalandoznia, hanem látja ezt a szépséget, a természetnek a változását, a hegyet, itt a szállodának a tetejét látjuk egyébként balra. Hogy az ember együtt él a természettel, és hogy rácsodálkozik, hogy milyen szép az a környezet, ahol amit Isten adott nekünk. Egy városban is meg lehet ezt élni, de egy ilyen helyen, egy ilyen kerti közösségben talán még sokkal inkább. Hogy így legyünk együtt ezen a mai napon, ebben a hálában és felelősségben, amit szeretnék kifejezni, és abban is, hogy Isten ajándékaként foghatjuk fel az életünknek a javait, hiszen a Prédikátor is erre jut, hogyha Isten valakinek gazdagságot és kincseket is adott, és megengedte, hogy élvezze, kivegye belőle a részét, és örüljön fáradtsággal az eredménynek, ez Isten ajándéka. Ez nem a mi munkánknak csupán a gyümölcse, hanem Isten ajándéka mindig az, amit az ember megél. És azzal, hogy kikerültünk ide, tényleg sokféle jelzőt lehet mondani nekünk, számüzetéstől kezdve, sok jelző tódulhat az ajkunkra, és amikor először kijöttünk ide, mindenki azt mondta, hogy milyen messze van, milyen távol vagyunk a rádaitól, minden jelzőt felsoroltunk, és aztán az ember megszokja, és azt mondja, hogy ez is Isten ajándéka, hogy egy ilyen természeti környezetben vagyunk, hogy sétálni is lehet ide, hogy együtt lehetünk egy épületben, nagyjából tényleg úgy vagyunk, minden nagy család, egy emeleten, meg egy alaksorban, meg egy földszinten, és így éljük meg most kicsit kisebben az életet, de Isten ajándékaként. Legyen így ezen a mai napon, ezen a héten is, a Teremtés hetén, hogy rácsodálkozhatunk Isten teremtett világára, és hálásak lehetünk azokért a gyümölcsökért, amiket adott nekünk. Amen. Most ebből a kis füzetből, ami a mai napra vett imádságot fogom felolvasni, és így zárjuk az áhítatunkat. Imádkozzunk. Istenem, hozzád fordulunk inségben és nélkülözésben, megfáradva, új erőért könyörögve, eltévedve, útmutatásodat kérve, aggodalmakban a bizonyosságokat keresve. Engedd, hogy az élet folyamainak a partjára ülve, imádságunkban veled találkozhassunk, hozzád kiáltsunk, nálad találjunk menedéket. Emlékeztess minket, hogy te velünk vagy. Együttműködsz velünk a teremtését viselt felelősségünkben, ezért tudjuk nyíltan elédvinni ezeket a gondjainkat is. Ismertesd meg szívünkkel annak a szegénységnek a gazdagságát, mert csak a veled való kapcsolatban találhatunk meg, hogy ebből a találkozásból táplálkozva éljünk. Hálával és felelősséggel. Amen. Az Úr Jézus így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.